Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlavai Richárd. Vendégünk ma este Ondrics Szűcs Zoltán, az egészségügyért felelős államtitkár. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. De az egészségügy az így és úgy is kampánytéma lesz, mindig is az volt az elmúlt 25 évben, nyilván most sem lesz ez másként. A kampánytól teljesen függetlenül mi az, amit ön szerint sikerült rendbe tenni az egészségügyben?
Hát a műsoridő az nem lesz elegendő mindent átbeszélni. Azt gondolom, hogy vannak nagyon klassz indikátorok, amik azt jelzik, hogy azért az elmúlt 4 évben, az elmúlt 8 évben vagy 7 évben rengeteg minden történt. Ha visszaemlékszik rá, azért a éveken keresztül az a kórus hangzott fel, hogy az egészségügyből kivették a forrásokat, most már ezt senki nem hallja, hál' Istennek, mert ugye szembesülni kellett azzal, hogy az elmúlt években jelentős mértékű forrásbevonás történt az egészségügyben. Nyilván neked nagyobbik része az bérkérdés volt, de tény is való, hogy a pontos számokat azért lehet, hogy nem jól emlékszem, de 2010 környékén még 1470 valahány milliárd forint volt az alap mérete. A jövő költségvetés meg már ismerjük, az meg 2100 milliárd forint már felt van, tehát egy igen erőteljes bővülés van. Azt gondolom, hogy az ágazat mindenképpen nyertese annak, hogy az ország is jobban teljesített az elmúlt időszakban, és hát ha más nem, ugye az is egy érdekes dolog, hogy állandóan azzal a vitában kellett részt venni, hogy most jó-e, vagy sem, hogy nincs önálló egészségügyi minisztérium. Annak ellenére, hogy nincs önálló egészségügyi minisztérium, az EMMI igen sikeres volt abban, hogy a forrásokat magához vonzza, legyen az szociális szféra, vagy egészségügyi szféra. Én azt gondolom, hogy ez egy mindenképpen egy pozitív történése az elmúlt időszaknak.
GDP arányosan most mennyit költünk egészségügyre?
Hát nézze, az a baj, hogy amit most tőlem kérdez, csak olyat tudok mondani, amikor ez még nem látszik, hiszen 2 évvel később jönnek ki az OECD számok, a 17-es évben is már van egy növekedés, és 16-os évben is van egy növekedés, ezek nem hivatalos számok. Azt gondolom, hogy azt érteni kell mindenkinek, hogy 2010 előtt egy csökkenő GDP mellett csökkent a GDP arányos költés. Tehát ez egy duplán érdekes helyzet volt. Most pedig egy növekedő GDP mellett van egy növekedő GDP aránynövekedés is, tehát ezért látszik az, hogy közel 30-40%-kal növekedett az alapmérete az elmúlt időszakban.
Mi az, amit nem sikerült megoldani ez alatt a 7-8 év alatt?
Hát én nem mondanám, hogy nem sikerült, hanem hogy hosszabb időbe fog kerülni a megoldása, hiszen a struktúrális átalakításnak az a folyamata, ami ugye én megpróbálkoztam a Kórház Szövetsége való vita, kvázi eltolt ennek a megoldását, az nyilván még hátra van. Azt gondolom, hogy az is hosszabb időt fog igénybe venni, amiről beszélgettünk itt ebben a műsorban, hogy a szociális célból felhasznált egészségügyben fenntartott ágyakat érdemes lenne máshol működtetni. Ez is elkezdődött, hiszen már folyik az építkezés az első mintaprojektnek Szabolcs megyében. Azt gondolom, hogy az is végig is nagy siker, hogy a törzskarton rendszer végre el fog indulni, de 1 év késéssel, mert rengeteg vita előzte meg, de jövő júliustól hatályos jogszabályunk van rá. Azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy a népegészségügyi műhelyekkel meg lett kötve a szerződést a népegészségügyi stratégia újra gondolására. Ez is tovább tartott pont a szakmai viták miatt. Tehát azt gondolom, hogy ezek nem nevezem őket kudarcoknak. Én voltam, aki gyorsabban szerettem volna haladni, mint a szokásos ügymenet. Ehhez képest az ügyeink azok, ami legfontosabb hír, hogy mindegyik ügy az még mindig áll, abban, tehát nem lett eltörölve, nem lett lekardozva, nem lett kitörölve az életünkből. Az egy másik kérdés, hogy nem lettek elégedett azzal, milyen sebességgel haladtunk.
Gyakorlatilag ez is szintén majdnem 25 éves kérdés, de az elmúlt 7-8 évben is ön is többször beszélt arról, és a kórházak képviselői és az orvosi szervezetek is nagyon sokat beszélnek arról, hogy az egészségügy átalakításának az egyik fontos pontja, hogy tisztázni kellene nyilván a betegekkel is, a szakmával is, a szakmákkal is, hogy az alapellátás mit jelent pontosan, mi a tartalma. Ön szerint közelebb kerültünk ehhez érdemben?
Hát ugye itt is van egy olyan paraméter, amely amikor utána egy beszélgettünk, az még nem volt téma. Mégpedig az, hogy a lakosság öregedése miatt ugye azzal kell szembesülnünk, hogy 2020 környékén már több mint 2 millió olyan beteg lesz Magyarországon, akinek valamilyen krónikus betegsége van, és valamilyen rendszerességgel kell egészségügyi ellátást igénybe vennie gondozási címen, és hogy nyilván ekkora beteg tömeget szakellátásban nem lehet majd érdemben jogatékonysággal ellátni. Ezért mindenképpen az alapellátásnak az átalakítására szükség van, és hát ugye egyrészt folynak a úgynevezett egészségfejlesztési irodáknak a projektjei, meg fog duplázódni az ő számok év végéig. Ráadásul a korábbiaktól eltérően ebben az ügyben egy egységes módszert alapján fog végre működni ez a facilitás. A svájci modell kísérlet ugye kapcsán jól látszik, hogy a magányos orvos modell az alapellátásban az igenis talán kezd végre a kollégák által is elfogadottabbá válni. És itt van a szűrési programoknak a környéke, ugye, hogy hogyan lehetne azt elérni, hogy a szűréseken való részvételt azt sikerüljön végre arra szintre eljutatni, hogy minél kevesebb legyen az egészségesen elvesztett életévek száma.
Ez egyébként kinek a felelőssége ön szerint, vagy ki tud ezért igazán tenni? Melyik szinten lehet ezért igazán tenni?
Hát nézze, ugye az a helyzet, hogy azok a paraméterek, amelyekben rosszul állunk, azoknak a 70-valahány százalékáért nem a ellátórendszer minősége vagy mennyisége felelős, hanem a lakosság életmódja. Az, amilyen döntéseket hoznak, hogy mit esznek, mit isznak, hogy alszanak, mennyi stressz éri őket, mennyit mozognak, és így tovább. Na most ez azért is izgalmas, mert ez azt jelenti, hogy az, ami egy forintba kerülne az ellátórendszer szintjén, az megosztható 40 fillérről vagy 50 fillérből a népegészségügy szintjén. Tehát, hogyha igazán hangsúlyokat kéne eltolni, akkor nyilván ebbe az irányba kéne tolnunk a hangsúlyokat, és hát valójában ez is történik, hiszen a mostani uniós forrás, uniós ciklusban hangsúlyos szerepet kap az alapellátás és a népegészségügy témaköre. De mint minden népegészségügyi kérdéskör, amely ugye eredményeit csak 5-10-20 év múlva lehet lemérni, épp ezért a politika számára nehezen értelmezhető, hiszen ők 4 évben kell, hogy megméretődjenek. Ezt nem lehet elvitatni, hogy ez a helyzet Magyarországon. Épp ezért érzem azt, hogy sikernek egyáltalán, hogy sikerült eltolni a hangsúlyt a népegészségügy felé.
Ugye a financiális kérdésekkel kezdtük, hogy azt mondta, hogy általában ez egy visszatérő kritika volt, hogy nincs elég pénz az egészségügyben, és az egyik ilyen hely, ahol állítólag nincs elég pénz, ez a béreknek a területe. Ő szerint mennyit sikerült ezen a területen javítani, vagy lépni előre?
Az a helyzet, hogy a tavalyi évben sikerült megállapodnunk az érdekvédőkkel, és a partnereikkel, és ugye az a izgalmas, ez már 12 és 13-ban volt már egy béremelkedés, és ennek volt egy korrekciója később, ami a pótlék részét és a túlmunkát illette, de az igazi nagy ütem az a 16 szeptemberre és a 17 novemberi béremelkedéseket jelenti. A szakdolgozóknál ugye egy 3 év így tartó 4 ütemű béremelésről van szó. Az orvos kollégáknál pedig egy 14 hónap alatt végrehajtott kétetemű béremelkedésről van szó. A szakdolgozóknál az a helyzet, ha végigmegy a program, és ha beleszámítjuk a 12-13-as évet, akkor azt jelenti, hogy hát kevesebb, mint 6 év alatt megduplázódik a szakdolgozók bére. Ami azt gondolom, hogy egy nagy számnak tűnik, persze honnan indultunk és hová tartunk. Ami nagyon fontos szerintem elmondanunk, hogy a magyar egészségügyi ellátórendszer kiadásait, azt a magyar dolgozók béreinek a járulékaiból kell fedezni. Kicsit átfogalmazva, tehát a kőműves által generált bér járulék terhe az, amiből kell fizetni az orvos béreit, a szakdolgozó béreit. Tehát, hogyha Magyarországon magyar bérek vannak ugye egyébként, akkor nyilván az orvosi bér sem lehet a londoni vagy svájci, mert nem lehet egyszerűen finanszírozni. Ami igazán fontos szerintem célként, amit egyébként el is fogadott a tárgyaló partner, az, hogy nem az OECD-t kell most tekintenünk elsőleges célként, mert az nincs közel hozzánk. Két dolgot lehet tekinteni célpontnak, egyik a V4-nek az átlaga, hogy a hasonló országok hogyan néznek ki bérkérdésben, illetve a másik pedig, hogy országon belül a szektor hol tart. Hiszen a szakdolgozó számára a kihívás nem egy glasgow-i rendelés bére jelenti, hanem esetleg azt, hogy a szemelevő multicégnek a pénztárában kívül benne, és mennyit keres. És abban kellene előre mennünk, hogy a korábbi 11. helyen szereplő szektor, ami az OECD-n belül a egyedik helyen szokott lenni, vagy a harmadikon. Ebbe az irányba induljunk el, és hát ez az endás elkezdődött. Én azt tudom mondani, hogy a V4 átlagot, nem tudom az idei, hogy néz ki a többi országban, a tavalyi tudom, az idei bérekkel már biztos, hogy megvagy a V4-es átlag, sőt felette vagyunk. Persze ez mindig kevés, tehát nem akarom ezt a dolgot tovább húzni. Azonban senki ne vitassa azt el tőlünk, hogy egy igen jelentős mértékű béremel is hagyottunk végre, úgyhogy közben nem volt infláció ebben az országban.
Mi a cél, ugye azt mondta, hogy nyilvánvalóan a magyarországi bérekhez kell hasonlítani, és itt az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon sok gazdasági témájú arénában mondták a szakértők, akár a kormány oldalt, akár a másik oldalt képviselték, akár egyetemi emberek voltak, hogy előbb-utóbb a bérfelzárkózás elkerülhetetlen, ha nem akarjuk azt, hogy az ácsok, könyvesek, orvosok ne menjenek el, tehát valamilyen módon kell tartani az európai bérekhez. Milyen ütemet lehet az egészségügyben elképzelni?
Hát azt kell mondjam, az egészségügyi bérek emelkedése az jóval meghaladta az átlagot, tehát ezt ne vitassa el senki tőlünk. Ugye tavaly novemberre volt egy 26,5%-os béremelkedés egyszer, az idén van egy legalább 12, mert attól függ, hogy ki hol van, ez változik. A tavalyi évben is a 16 és 34 között szóltak egyébként az emelkedések, de a lényeg, hogy az átlagos béremelkedés csak ebben a 15 hónapban legalább 40%. Ezt ne vitassa el senki, ez így van. Erre jönnek még rá jövő és jövő év utáni béremelkedések is, ezt megelőzték a korábbiak. Tehát még egyszer mondom, ez a duplázás, ez megtörténik. Én azt tudom mondani önnek, hogy az is egy fontos tény, hogy az átlag feletti az emelkedés mértéke. Tehát most nem felzárkózunk mindig valami után, ami minket megelőz, hanem pont az ellenkezője történik, előtte járunk mindenkinek, azért, mert korábban lemaradtunk. Nem lehet más cél, még egyszer hangsúlyozom, csak az, hogy a negyedik helyre kellene kerülni a szektorközi rangsorban, mert akkor nincs az, hogy a szomszéd boltban esetleg valaki többet kereshetne annál, mint amit mondjuk én tudok keresni a saját munkahelyben.
Most hol tartunk? Ugye 14. hely volt.
Két helye mentünk előrébb, és van még sok, maradjunk ennyiben.
Ha másként nézzük, ez az emelkedés, amiről beszélt, ön szerint mire volt, vagy mire elég?
Hát az biztos, hogy az elrablás mértéke az csökkent.
Mármint a külföldre államlás.
Így van, tehát hogy itt is rengeteg minden hangzik el, én szeretném ezt tisztába tenni, tehát attól még, hogy valaki a menzán kétszer állt sorba repetálér, attól még a osztálynaplóban egyszer szerepel. Tehát, hogyha nem azt a számot kell nézni, hogy hány volumen, mekkora volumen van, amikor kérnek a hatóságtól külföldi munkavállaláshoz bizonyítványt, hanem azt, hogy kifordul először érte. Mert aki már egyszer elment, az nem tud elmenni még kétszer az országból. Ha ez le van tisztítva, akkor azt tudom mondani, hogy ezelőtt néhány évvel még közel 900 orvos kolléga akart elmenni az országból. Ez a szám tavaly már 400 alá csökkent. És az idei első fél év is kisebb, mint a tavalyi első fél év volt. Tehát a csökkenés az egészen fontos. Tehát még 2010 előtt növekedési pályán volt az elállás mértéke, ez most csökkenő pályán van. Ez egy óriási különbség, mert a trendeket nagyon nehéz megváltoztatni, itt ez megtörtént. Úgyhogy ez egy jó irány, de mindaddig, amíg akár csak egy orvos elmegy ebből az országba, de nyilván van teendőnk, bár olyan sose lesz, hogy valakinek akarjon elkötözni innen, hiszen lehetnek más családi hátterű ügyek is.
Ugyanakkor például a kórházak vezetői, a szakorvosok és a főorvosok általában azt mondják, hogy ma már nem is igazából az orvos hiány az, ami komoly gond a magyar egészségügyben, hanem hát a szakdolgozó hiány.
Örülök, hogy így gondolják, mert én voltam az első, aki próbálta erre vinni a vitát, hogy a szakdolgozók az igazi kérdés, mert ha valaki megnézni az OECD számokat, akkor jól látja, hogy egy orvosra nálunk kevesebb szakdolgozó jut, mint külföldön. Viszont van olyan ország, ahol kevesebb orvossal látják el egyébként az ellátást, mint Magyarországon. Tehát az igazi kérdés az nem az orvosi kérdés, hanem a szakdolgozói kérdés. Hát pont ezért itt is nyilván csökkenő pályán vagyunk már, azonban itt nem csökkenni kellene, hanem növekedni kellene, mert még egyszer hangsúlyozom, az OECD számokhoz képest vagyunk elmaradva az egy lakosra jutó, vagy egy orvosra jutó szakdolgozói létszámban. Itt azt tudom mondani önnek, hogy itt van nyilván a béremelkedés, de ez kevés. Van egy az elmúlt években indult program, amely próbálná ösztöndíjakkal csábítani a fiatalokat az iránt, hogy vállalják ezt a hivatást magukénak, és mind a főiskolákon, mind az egyetemeken, mind a középiskolákban most már ösztöndíjak érhetőek el, és itt ugye van egy fontos kérdés, hogy ettől az évtől van most már egyetemi szintű szakdolgozói képzés is, amelyel azt szeretnénk elérni, hogy néhány olyan kompetencia, ami máshol sem igényel egyébként orvosi közreműködést, az itt is kerüljön át a szakdolgozók kezébe, ezzel is levéve a terhet a válláról az orvos szakmának. Hangsúlyozom, nem a döntésekről van szó, hanem az elvégzett feladat mennyiségéről van szó.
Ezek a lépések a szakdolgozói körben mire voltak elegendőek? Ezt hogy látja, hogy változott-e érdemben, vagy legalábbis elindult-e a javulás?
Hát ma reggel beszélgettünk erről, és most nincs nálam a táblázat, és lehet, hogy nem leszek pontos. Ami azt látjuk, hogy amikor a bért igénylik az intézmények, és azt megnézzük, hogy van-e különbség a tavalyi bérigénynél, hogy melyik cellában hányan vannak, az látszik, hogy a fiataloknál van igazi emelkedés. Tehát valami történt, én is így gondolom, persze sosem lesz elegendő a szakdolgozói létszám, azonban, hogy változás van, és hogy a fiatalok körében is elkezdődött az érdeklődés, az egészen biztos.
A szakdolgozó körében is ugyanaz a viszonyítási alap ön szerint, vagy ugyanannak kell lenni, tehát nem elsősorban mondjuk a londoni rendelő, hanem mondjuk a szomszéd multinacionális cég, kereskedő lánc?
Igen, sőt, itt igazán, hiszen azt látjuk, hogy például a védőnőknél a védőnők képesítés rendelkezők nagy része, vagy nem nagy része, bocsánat, jelentős része, az nem dolgozik védőnőként, hanem az országban található és valamit csinál.
Mi lesz a megoldás?
Hát
nézze, további béremelés?
A bér is kell hozzá, de respektet kell tudnunk adni a szakmának. Tehát ha nem tudunk kompetenciákat adni a szakdolgozók számára, amelyen az ő megbecsülésük javulhat, akkor nagyon nehéz ezt csak pénzzel vonzani a kedves kollégákat, a fiatalokat ebbe az irányba.
Ez mit jelent? Eszközt, lehetőséget, infrastruktúrát, feladatot?
Nézd, azt tudom mondani, az alapellátásban levő összes gondozási feladat több mint 80%-át máshol nem orvos végzi el. Magyarországon nem ez a helyzet. Tehát az, hogy van olyan ország, ahol a vércukor beállítás egy része is egyébként nem orvosi tevékenység, az evidencia. Nálunk ez lehetetlen kategória még mindig, hogy ezt meglépjük. El kell indulnunk abban az irányban, most ez lehet egy rossz példa volt, mert most ki fogok váltani egy-két szakmai jelenzőt, de a lényeg, hogy olyan tevékenységek, amelyek jelenleg orvos igényelnek, arra az nem biztos, hogy jól van, hogyha az ő idejüket raboljuk erre. Meg kell maradni azoknak az ügyeknek az ő kompetenciájukban, amelyek az igazi döntéseket jelentik. Ami pedig nem az, azt érdemes átadni mások számára.
Szakápolóknak?
Egyetemet végzett ápolóknak, így van.
Ehhez a képzés is nyilván át kell alakítani. Ez elindult?
Elkezdődött, igen, ettől az évtől ez működik. Hatalmas viták vannak nyilván körülöttem, mert minden újdonságnál vannak problémák. Ugye a szokásos játék folyik, mindenki panaszkodik, hogy túl sok a munkáját, amikor akarunk segíteni, akkor megrakaszkodik hozzá. Ezeket a vitákat kell tudni lefolytatni. Azért nem vagyunk elkésve ezzel, mert 2019 tavaszán fognak végezni az első ilyen hallgatók. Addigra kell tudni meghatározni az egészségügyi törvényben, hogy miket végezhetnek ők önállóan, és miket nem. Jelenleg csak a képzésről van még jogszabályunk.
Sokan azt mondják az egészségügyben, hogy a szakember és elsősorban a szakápolók vagy az ápolók szakszemélyzetnek a hiánya mögött egyrészt az áll, hogy túl sok a kórház, sokkal több, mint mondjuk egy hasonló méretű más európai országban. Mit gondol erről?
Nem így van, tehát nem a kórházi szám a fontos, hanem az a kérdés, hogy mit, hol, mit nyújtunk. Egy biztos, a szakdolgozói létszám a egy lakosra vetítve Magyarországon nem magas. Alacsonyabb, mint az OECD átlag, ezen javítani kell. Inkább a kérdés az, hogy mi folyik az intézményekben, és az mit szolgál. Én azt gondolom, hogy itt voltam már önnél is sok éve ezelőtt, amikor én azt mertem állítani, hogy az ellátórendszer az nem a betegek igényeit szolgálja ki, hanem a saját érdekei mentén alakítja az ellátást. Ezt ma is állítom, hogy így van. Épp ezért nagyon fontos, hogy amikor hozzányúlunk az ösztönzőkhöz, amely alapján kapja valaki ma a finanszírozást, az abba az irányba mozdítsa az ellátást, amit a beteg igénye jelent. Mondok egy példát. Az idéntől kezdve emelt szintű forrás kapnak az egynapos eseteket ellátó intézmények, és jól látszik, hogy ez működött is, hiszen 2010-hez képest ebben az évben megduplázódik az egynapos ellátásban nyújtott ellátás száma, ami azért fontos, mert egyrészt nyilván a kisebb megterhelés jelent a beteg számára, másrészt sokkal biztonságosabb, hiszen ilyen helyeken nem keverednek a sürgősségi ellátással. Teljesen programozott módon működik, kisebb a fertőzés veszélynek a lehetősége, ráadásul másnap otthonában van, és lehet, hogy már két nappal később pedig dolgozni is fog. És senki ne gondolja, hogy a napos ellátás az könnyebb, mint a, esetleg a négy etapos ellátás, a laparoszkóppal dolgozni az nem egyszerűbb, hanem sokkal nehezebb, mint mással. Tehát jól látszik, hogy az anyagi ösztönzők működnek, és ennek van hatása az ellátásra is.
Látszik, vagy megvan már, hogy mi lesz a következő ilyen jellegű lépés?
Igen, nekem látszik, de miután a jövőre kormány, vagyis bocsánat, jövőre választás van, én nem szeretném determinálni a gondolataimmal az új kormány lehetőségeit.
De egyébként azt gondolja, hogy inkább ez a megoldás, mint az, hogy mondjuk egy hirtelen egyszer csak egy globális strukturális megoldást vagy változást hirdetni?
Hát az, hogy hogyan fog átalakulni a struktúra, az nyilván lehet fejszével is csinálni, meg lehet vonalzóval.
Ez a vonalzó inkább?
Hát ugye az elmúlt másfél év az vonalzókkal történt. El kell dönteni az új kormánynak, hogy hogyan fog ez hozzányúlni. Egy biztos, hogy azzal a kérdéssel mindenkinek szembesülnie kell, hogy az elmúlt 25 évben az átlagos ápolási idő radikálisan csökkent. Ma már az ellátás nem ágyszámokban kell mérni, hanem az ellátás, a nyújtott operáció kezelések számában kell mérni. Ennek megfelelően nyilván minden egyes döntésnek akörül kell majd mozognia, hogyan tudja ezt preferálni, nem pedig a látszatot.
Ez mennyire technológia kérdés is? Fogunk erről beszélni, infrastruktúráról, technológiáról, de ez mennyiben függ ettől, hogy mifelé lehet orientálni az intézményeket?
Hát technológia is kell hozzá, de ehhez rendszeresen van lehetőség az intézmény számára, hogy uniós forrásokat igényelhessem, illetve Budapesten pedig nyilván pedig kormányforrásból lehet ezeket végrehajtani. A kérdés az, hogy az intézmény akarja ezt, vagy sem. Ez az igazi izgalmas kérdés.
Ondodi Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, a műsort egyébként meghallgathatják az inforádió.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján, ahol meg is nézhetik a beszélgetést. Rövidesen innen folytatjuk, tartsanak velünk továbbra is.